Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lezárta a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló törvényjavaslat általános vitáját a parlament. Az be tisztán a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára zárszavában azt mondta, a büntetőbíróság eltávolodott eredeti célkitűzésétől, a válságövezetben szenvedő emberek védelmétől, ezt a célt a politikai motivációk oltárán feláldozta, politikailag motivált, diszkriminatív elfogató parancsokat ad ki. Az országgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a kormány a veszélyhelyzetet május 18-ától további 180 nappal november 14-ig meghosszabbítsa. A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvénymódosításáról van szó. A három gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről, a munka mellett is igénybe vehető csecsemő gondozási díjról is döntött a parlament, amely arról is határozott, hogy több lépcsőben bevezetik a két gyermekes anyák SZIA mentességét is. Idén október 1-től mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól a három gyermekes anyák életkoruktól függetlenül. Július 1-től az anyák a gyermekük három hónapos korát követően munka mellett is megkapják a CSED 70%-át. Az országgyűlés elfogadta az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével összefüggő törvények módosítását. A kormánypárti képviselők által benyújtott, most elfogadott törvény preambuluma szerint a közbizalom megerősítése érdekében a szigorú magyar átláthatósági normákhoz igazodó vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget írnak elő az EP képviselőknek. Az országgyűlés elfogadta az új drogtörvényt, amelynek értelmében a jövőben csak az mehet elterelésre, aki elmondja a hatóságoknak, hogy kitől és milyen körülmények között vette a kábítószert. Emberölésnél, valamint testi sértések elkövetésénél súlyosbító tényező lesz, ha valaki kábítószert fogyasztott a bűncselekmény elkövetés előtt. A kábítószerrel kapcsolatos cselekmény elkövetőjét jóvátételi munkára kötelezheti egy adott közösség vagy települési önkormányzat. A jövőben tilos lesz energiaitalt eladni 18 éven aluliaknak. A KDNP által benyújtott szabályozás megsértőire ugyanazok a szankciók vonatkoznak majd, mint az alkoholtartalmú ital, valamint a dohánytermék értékesítésére vonatkozó szabályok megszegőire. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén, az MNB monetáris tanácsa nem módosult a kamatfolyosó két széle sem. Átadták a Hungarokontroll új távoli toronyirányítási rendszerét. A nemzetgazdasági miniszter a 8 milliárd forint összértékű fejlesztést egyedülállónak nevezte, és azt mondta, mindent megtesznek a nyári időszak gördülékeny kezelése érdekében. Nagy Márton arról is beszélt, a magyar gazdaság lassan magára talál, idén 2,5, jövőre pedig 4,1%-os növekedés várható, amiben az évről évre csúcsot döntő turizmusnak jelentős szerepe van. Újabb rendőri egységekkel segítik a magyar rendőrök Bulgária és Szerbia határőrizeti tevékenységét, így közös szolgálatban védik Európa határait, között az országos rendőrfőkapitányság. A Bulgáriába induló 4. és a Szerbiába induló 29. kontingens tagjait Cukor Gergely, az ORFK határrendészeti főosztály vezetője búcsúztatta. Kapu Tibor magyar kutató űrhajós május 29-én elindul a nemzetközi űrállomás fedélzetére, jelentette be a Facebookon Ferenc Orsolya. Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos jelezte, hivatalosan is megtörtént a bejelentés, az Axiom 4-es küldetés legénysége egy hónap múlva megkezdi küldetését. Változások lesznek a közösségi közlekedésben a hosszú hétvégén. A vonatok április 30-án a pénteki, május 1-én a szombati, 2-án és 3-án az ünnepnapi, 4-én a vasárnapi, május 5-től a munkanapi közlekedési rend szerint járnak. A volánjáratok április 30-án munkanapra és a hét utolsó tanítási napjára, május 1-én munkaszüneti napra, 2-án és 3-án szabadnapra, 4-én a hét első tanítási és munkanapját megelőző munkaszüneti napra, május 5-én hétfőn pedig a hét első tanítási és munkanapjára érvényes menetrend szerint indulnak. A társaság kéri az utazókat, hogy lehetőleg előre megváltott jeggyel vegyék igénybe a szolgáltatásaikat a jobb tervezhetőség érdekében. Véradás az édesanyákért szlogennel országos véradónapot tartanak szombaton. Az akció a négy napos hosszú hétvégén a vérkészletek fenntartása miatt is kiemelten fontos. Ezen a napon az UVS minden vérellátó intézete várja az önkénteseket reggel 8 és délután 2 óra között. Nyereményjátékkal, meglepetésekkel is készülnek, valamint köszönetképpen minden véradó dupla értékű kalóriapótlási jegyet kap. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd újra sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember, Ferenc pápa külön száma. A tartalomból. A népek pápája volt. Erdő Péter bíboros prímás részvédtávirata Ferenc pápa halálára. A remény embere. Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnökének írása. A Szent Atya, aki Radnótit idézte. Az Úr ma és örökké él. Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete. Keresse az új ember külön számát a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A könnyek adományáról Varró Istvánt, a budapesti Elizeus szolgálócsoport vezetőjét hallják. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Drága testvérek, a Bibliából szeretnék idézni részeket és hivatkozni rá. Már is mondanám, első Sámuel könyve, tehát van Sámuel 1 és Sámuel 2-es, az első Sámuelben az első bekezdés 10. versénél van, de mondhatnám a kezdettől végig lehet olvasni. Hiszen a Sámuel könyve Sámuelről szól, hogy hogyan kezdődött el ez az egész dolog. És annélkül, hogy nagyon belemennék a részletekbe, azért próbálom mondani. Tehát az elején elolvashatjuk, hogy Elkána az apja. Ennek két felesége volt, az egyiket Hannának hívták, na most tudjátok, a Bibliában előfordul, hogy egyik helyen Hannának hívják, a másik könyvben meg Annának. Gondoljátok, amit akartok, én Hannának mondom, mert a Szent István társulati fordításban Hanna van. Tehát két felesége volt, egyiket Hannának hívták, a másikat Peninnának, és nem volt gyermeke Hannának, csak a másik feleségnek, és ezzel a másik feleség visszaélt. Ez az ember, a férfi, az apa minden évben fölment, hogy Silóban imádja a seregek urát, és áldozatot mutasson be neki. A vetértársai folyvás sértegette a vetélytárs, a másik feleség, évről évre ez így ment. És belenyomorodott az asszony, hogy mindig ezt csinálja vele, és már nem bírta magát, nem bírta ezt az egészet. És Hanna, mikor a lakoma, már ez mindig lakomával jár együtt, eszem-iszom dolgokkal, amikor a lakoma véget ért a teremben, ahol voltak, fölállt és az Úr elé járult. Éli, a pap, egy széken ült az Úr szentélyének egyik kapufélfájánál. Hanna elkeseredettségében az Úrhoz könyörgött, és nagyon sírt. Ezt megnéztem, mindenütt ez van, hogy nagyon sírt. Fogadalmat tett, és így szólt. Seregek, Ura, ha tekintetre veszed szolgálód nyomorúságát, és megemlékezel rólam, ha nem feledkezel meg szolgádról, hanem megajándékozol egy fiúval, akkor az Úrnak szentelem, olló ne érje fejét. Így imádkozott az Úr előtt. Éli közben figyelte a száját. Hanna ugyanis csöndben imádkozott, csak az ajkai mozogtak, hangja nem hallatszott. Emiatt Éli részegnek hitte. Ezért így szólt hozzá, meddig akarsz még itt maradni ilyen részegen? Igyekezz kijózanodni. Az Úr megenged ilyen próbákat, vannak ilyen dolgok, de ha kicsit tud maradni valaki, az alázatban meg tud maradni, és akkor Hanna elmondja a papnak, hogy nem részeg vagyok én, csak csendben imádkoztam, mert nagy a nyomorúságom, nem volt eddig fiam, mindenki meddőnek tartotta, és imádkoztam, az Úr áldjon meg, és ajándékozzon meg egy fiúval, és akkor elmondtam az Úrnak, hogy én akkor beadom ide a templomba a fiamat. És képzeljétek, ugye a főpap megszólalt, azt mondja, menj nyugodtan, az Úr meghallgatta a kérésedet, és megkapod a gyermeket. És az asszony úgy ment el, hogy egész másképp volt már a családon belül a viszonyata, mint eddig. És valóban fogant az asszony hamarosan, és megszületett a kis Sámuel, akit miután elválasztotta a szoptatástól, stb. Bevitte a templomba, és átadta Isten szolgálatra a gyermeket. Emlékeztek? A kis Sámuel a sátorba fekszik, és szólítja az Úr a nevén. Na, erről van szó. És a Sámuel könyvében ez van leírva az elején, hogy hogy kezdődött ez. Hát íme így kezdődött. De keservel sírás közben Istenhez könyörgött és meghallgatásra talált. Hanna, vagy más néven Anna. A Dávid zsoltárokra hivatkozok. Több zsoltárt is megtalálhatunk ilyen dolgokkal kapcsolatban. Most kettőt említenék meg. A Zsoltár 55-ös, 9-es verse. Összegyűjtötte tömlőidben könnyeimet. A 38-as Zsoltárba, figyelj könyörgésemre, ne zárkózz el síró szavam elől. És most ugrunk egyet, Izajáshoz érkezünk. Izajás 35-14, valójában ez a Hiszkiáról szól, Hiszkia történetéről. Azért mondom eleve így, hogy egy kicsit van kételkedve a nevét, mert többféle helyen is szerepel. Egyedül a Szent István Társulat fordítja Hiszkiának, más helyeken Ezékiás néven mondják Hiszkia helyett, akiről szó van. Ez egy király. Hiszkia megbetegedik halálos betegségben. Ámosz fia, Izaiás proféta elment hozzá, és így szólt. Ezt mondja neked az Úr, rendezd el ügyeidet, mert nem sokára meghalsz, s nem maradsz életben. Erre Hiszkia arccal a fal felé fordulva így könyörgött az Úrhoz. Na most itt királyról van szó, és azért emlékezzünk, hogy hány és hány királynál kezdődik az, hogy azt cselekedte, ami gonosznak számít az Úr előtt. Na Hiszkia egy kivétel volt, mindig azt cselekedte, ami kedves volt az Úr előtt. És hát jön a proféta, hogy meg fogsz halni. Erre Hiszkia arccal a fal felé fordulva így könyörgött az Úrhoz. Emlékezz, Uram, hogy hűségesen és őszinte szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, ami kedves neked. Aztán keserves sírásra fakadt Hiszkia. Ekkor az Úr így szólt Izajáshoz, menj és mondd meg Hiszkiának. Na most ez az érdekes, ez a történet, mert több helyen előfordul, ezért van egy olyan nagyon kedves vonatkozása ennek, hogy Izajás még ki sem ért a palotából, a király palotájából, amikor az Úr újra megszólította, hogy menj vissza hozzá. És most érünk ide. Ekkor az Úr így szólt Izajáshoz, menj és mondd meg Hiszkiának. Ezt üzeni az Úr atyádnak, Dávidnak istene. Meghallgattam könyörgésedet, és figyelembe vettem könnyeidet. Úgyhogy meggyógyítalak. Három nap múlva fölmész az Úr templomába, és 15 esztendővel megtoldom életedet. Megmentelek Asszíria királyának kezétől, sőt ezt a várost is megoltalmazom az asszír király támadásától. Na most testvérek, itt még legalább annyit lehetne beszélni róla, amit elmondtam, hogy akkor Hiszkia, mi lesz a jel, hogy én tényleg meggyógyulok? Akkor kérdezi a proféta, most akkor Ákáz lépcsőjén a napóra árnyéka menjen előre 3 fokot vagy 4 fokot valamennyit. Az így jó, könnyű előre menni az árnyéknak, menjen vissza 4 fokkal. És akkor Isten 4 fokkal visszaállította, vagy nem tudom mennyi, de 2 vagy 4. 4 fokkal visszaállította a napóra árnyékát Ákáz lépcsőjén.
Ha szívem fáj, és kétel lakik bennem, a csüggedés közel jön hozzám. Én várok rád, s te mellém ülsz a csendben, megvigasztalsz a jelen. Erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőd adsz, mely nem fogy el sosem.
Sirák fia, 35-14. Nem utasítja el az árva könyörgését, sem az özvegyet. Sirák 35-15. Az özvegyeknek a könnyei, mely arcán végig csorog, Isten tekintetét vonza, tehát Isten figyel rá, és vele van. Szent Ágoston édesanyja, Szent Mónika, közismert, több évtizeden át, egyesek szerint 19 évig, mások szerint 9 évig, nem az évek számát kell most itt elmondani, hanem hosszasan imádkozott a fia megtérésért, aki manichézmusba belekeveredett, ez egy nagyon furcsa tanítás, ami valójában ellentétes a keresztény tanítással, és nagyon-nagyon durva dolgok ezek, és az volt a durva ebben, hogy a fia ezt csinálja, ebbe belement. És akkor éveken át imádkozott, ment a püspökhöz, és kérte a püspököt, hogy szóljon már a fiának, beszéljen vele, hogy hagyja abba és térjen meg. Ez zavarta a püspök. Ugyan menj már. Miért zavart el? Ambrus püspökről van szó, Szent Ambrus. Figyeljétek, menj innen, hagyjál békén, majdnem így mondta. Lehetetlen, hogy ennyi könyv magzatja elpusztuljon. Döbbenetes válasz. Nem lehet, hogy aki ír ennyi könyv folyt, hogy az megmaradjon a bűnében, így is folytathatnám én. Tehát Isten azt mondta, hogy elég Ambruson keresztül, hogy meg fog menekülni a fiad, de meg kell várni, még nincs itt az ideje. És úgy is lett. Hát nagy egyháztudós lett, egyháztanító, stb. Mondhatnánk Szent Ágostonról. De érdekes, hogy Sikszeredán voltunk a két tornyú templomban, üveg átlátszó tornya van, és az oltárnál, a főoltárnál egyik oldalon az oltár egyik végében a Szent Mónika van, a másik végében Szent Ágoston. Mind a két szobor ott van a főoltár mellett. Na most egy kicsit furcsa lesz, de idézek, mert ami elhangzik, az a lényeg, az a fontos most. Szent Atanáz írja Szent Antal életéről írt könyvében, ahol leírja, hogy Szent Antal, ez a sivatagi atyák, ahol ottan próbáltak megélni és a sivatagba kivonulni egyszemélyes kis bódéban élve, ott éltek. Szent Antal könyvében leírja, hogy Szent Antal könyvhulatásainak hatékony dolgáról Isten előtt nyilatkoztak. Most képzeljétek el, hogy az összes sivatagba vonult szerzetes atya legnagyobb problémája az, hogy nincs víz. Nincs víz. Mikor először könyörgött könyvhulatások közepette Szent Antal, imádsága helyén bugyogó forrás fakadt. Ottal az atya imádkozott, sírva könyörögve, fölfakadt a víz alatta. És meglett a víz a szerzeteseknek, és tudtak tovább települni. Drága testvérek, ez megint egy olyan csoda, hogy sírva könyörög az Úr előtt, és megtörténik, amit kér. Most akkor hozzátehetnék, hát itt sorolom sorra, tehát ennyit lehet mondani a könyvhullatások hatékonyságáról, hatalmáról. És most jön itt egy nagy szentje az egyháznak, akire hivatkozok, Nagy Szent Gergely elmagyarázza Ezekiel könyvéhez írt utolsó szent beszédében a két oltár misztériumát, melyek az Úr templomában álltak. Az Úr templomában a zsidóknál, a Salamon idején ugye, és így tovább, aztán később ezt lerombolták. Volt egy bronzoltár a belső udvaron, ahol elégették az áldozati állatok tetemét, és egy aranyoltár magában a szentélyben, a Fridláda előtt, ahol illatáldozatokat mutattak be. Ezt írja erről a Nagy Szent Gergely, egyháztanítóvá emelték, hogy a bronz oltár a bűnbánót jelenti, bűnbánatot jelenti, akik a bűnbeeséstől való félelmükben könnyeket hullatnak. Az aranyoltár pedig a tökéletes embereket jeleníti meg, akiknek a szívéből az isteni szeretet könnyeket facsar. És akkor kifejti a bronzoltárja, hogy mit jelképez. A bronzoltár jelképezi a félelemből sírókat, akik nap mint nap emlékeznek sok-sok bűneikre, míg rettegnek az örökkévaló büntetésektől, nap-nap után hullatják könnyeiket a félelmükben. Mások, akik szabadok a testies bűnöktől, vagy már régóta biztonságban vannak a könnyhullatásaik miatt, könnyes törödelmükben a szeretet lángjaiban égnek, lelki szemeiket a mennyei haza jutalmára szögezik, és arra vágynak, hogy már a mennyei polgártársaik közé kerüljenek. Ilyeneknek keménynek tűnik a szolgaság, a földi zarándoklásuk elhúzódása, hogy még mindig tart, mert már ott szeretnének lenni. Vágynak arra, hogy a királyt minden díszében megláthassák, és az ő szeretetétől nem szűnnek meg nap mint nap sírni. Mit jelentenek ezek, ha csak nem az aranyoltárt? Tehát itt a tökéletesek sírásáról van szó, és ezzel hozza össze a Nagyszent Gergely. És az ő szívükben illatszereket égetnek, mert lángolnak az erényektől. És ezek a szívek illatoznak Isten színe előtt, ezen szentségük következtében. Itt abba is hagynám ezt a nagy Szent Gergely értékelést, és folytatnám ezt a témát. Mindezekből, amit felsoroltunk, megérthetjük a szent könyhullatás Isten előtt elfogadásra méltó áldozat. Tehát amit a templomba bevisznek az oltárokra áldozatot, a külsőben elégetik, azt belül pedig az illatáldozat, Isten elfogadja ezt a szent könyhullatást, mint méltó áldozatot a Zsoltár szavai szerint. 51. Zsoltár 19 vers, áldozatom a bűnbánó lélek, az alázatos és törödelmes szívet nem veted meg. Bűnbánók könnyei bizony a bárányok és a kosok föláldozása a bronz oltáron és az égő áldozatok a belső udvarában, de a szeretet és az Isten színe látásában való vágyakozás könnyei drága illatáldozat az aranyoltáron. Magán az illatáldozatok engesztelő székén, ennél az áldozatnál nincs semmi drágalátosabb, sem magasztosabb, semmi Istennek kevesebb vagy elfogadottabb. És most jön a szentnek az utalása. Gondold meg tehát, milyen kedvesek Istennek a vezeklők könnyei, amelyeket áldozatokhoz hasonlítunk, és mekkora értéke van a tökéletesek szeretetből és vágyakozásából származó könyhullatásnak, mely mindennél nemesebb illatáldozathoz hasonlít. Furcsának tűnik, és nem tudok elmenni csak úgy simán mellette, hogy ne tegyek ehhez megjegyzést. Hát ez mikorra vonatkozik? Ez mikor történik? Testvérek, napjainkban is történik. Amíg szentek lesznek a földön, amíg megtért emberek lesznek a földön, és a megtérésük során elindulnak Isten felé a megszentelődésben, mindig lesznek ilyen könnyes vezeklők. Egyszerűen nincs magyarázat rá. Elkezd zokogni, és csak zokog, és 20 percen át zokog, annyira folynak a könnyei, annyira zokog, hogy nem tudja mire vélni, és akkor próbálja megérteni, hogy miért történik ez vele. És vigyázni kell, nem szabad ezt bárkinek úgy mondogatni, elmondani, mert valamit félreértenek, és valaki félre magyarázza, hogy becsapja az ördög, meg ilyenek. Szóval csak óvatosan. Azt mondja, gondoljuk meg tehát, milyen kedvesek Istennek a vezeklő könnyei, melyeket áldozatokhoz hasonlíthatunk. És mekkora értéke van a tökéletesek szeretetből és vágyakozásból származó könnyhullatásnak, mely mindennél nemesebb illatáldozathoz hasonlít. Testvérek, Én nem tudtam kihagyni, hogy részleteire nem menjek bele ennek a könnyhullatásnak. Ez tehát a könnyhullatások méltósága, kiválósága és értéke, amit ha halandók megfontolnának és komolyan átgondolnának, valóban megértenék, hogy boldogok, akik sírnak, a nyolc boldogságban felsorolva, ugye, boldogok, akik sírnak, és a szent könnyhullatásokat nem cserélnék el a világnak semmilyen gyönyörűségért vagy élvezetekért sem. Mert akkora ajándéka az Istennek.
Könnyek adományáról Varró Istvánt, a budapesti Elizeus szolgáló csoport vezetőjét hallották. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének negyedik részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Helka herceg kisasszony eközben a lehető legjobban érezte magát.
esze ágában sem volt Lábujjhegyen piruetteket meg spicceket gyakorolni ebben a gyönyörű időben. Épp elég volt a táncórákból és az etiketből télen. Alig várta, hogy kitavaszodjon, és újra levelekké sarjadjanak a rügyek, hogy tarka virágszőnyeg borítsa a tihanyi lankákat, hogy rigóddal hívogassa a bakonyból. Ugyan mi lett az a nagy veszély ott, ahol lepkék táncolnak, méhek zsongnak, és a világ legízletesebb szamócája érik? Gondolta magában mindig, amikor óvaintették a rengeteg sűrűjétől. Ezerszer hallotta, amíg nem vagy igazi hercegnő, nem vagy biztonságban az erdőben. Mondta neki az apja, az anyja, a hopmester, a kamarás. A konyhafőnök, a kertész, a halász. A kancellár, a fővadász, a főlovász, sőt még Csiperke is. Ő volt a palota fő móka mestere, egyben Helka legjobb barátja. Ugyan fiú volt, és idősebb is pár évvel, de vidám tréfáin rengeteget kacagtak, és szinte folyton együtt voltak. Aznap is. Ebéd után következett a lovaglás, és Helkának egyáltalán nem volt ínyére az ünnepi készülődés. Olyankor sohasem csinálhatta azt, amit szeretett volna. Egész nap csak viselkedni kellett, puccos ruhákat felvenni, amíg annyira csipkések, fodrosak, fájdlasak és habosak voltak, hogy Helka nemhogy csinosnak nem találta, hanem kifejezetten kényelmetlennek érezte. Mégis minden fogadás, ünnepség vagy szertartás közelettével már napokkal korábban ráerőltették. Még lovon ülni is abban kellett, és úgy léptetni peckesen, körbe-körbe a vezetőszáron. Na nem, fordult Csiperkéhez. Úgy járkáljak egy hétig, mint aki karót nyelt. De hát ez nem kívánságműsor. Mégiscsak te vagy a herceg kisasszony. Mégiscsak a te születésnapodat fogják ünnepelni, ráadásul győzködte volna Csiperke. Helka azonban közbevágott. Csak legyek végre hercegnő, megszüntetem ezeket az ostoba előírásokat. Csak hogy még nem vagy az, addig pedig nem te döntesz erről. Ezt a pár napot még így kell végigcsinálnod. Az avatás után pedig majd kiderül, mekkora hatalma van egy friss hercegnőcskének, válaszolt kioktatóan Csiperke, és bőszen integetett két kezével, jelezve, hogy ez utóbbi kifejezés nem az övé, csak hát ezt szokták mondani a felnőttek. Te könnyen beszélsz, ilyen maskorában majd meggondolnád, mit mondasz. Ugyan már, pár nap az egész. Igen, akkor próbáld ki, vágott vissza durcásan Helka, és ahogyan ez kiszaladt a száján, meg is tetszett neki. Csípőre tette kezét, és ellentmondást nem tűrő hangon ráparancsolt Csiperkére. Metköz! Az aprót személy elkerekedtek. Ezt hogyan érted? Úgy, hogy leveszed a ruhádat. Mégis minek? Ruhát fogunk cserélni, én felveszem a te aprót göncödet, te pedig szépen belebújsz ebbe habos tortába, jelentette ki, és már húzta is le magáról. Aztán majd este meglátjuk, mit fogsz gondolni mindenről. Ez nem hangzik túl jó ötletnek, rázta a fejét Csiperke. Ugye nem, már pedig így lesz. Úgy értem, ha fenséges apádék ezt megtudják, fejemet veszik, ellenkezett tovább. Majd úgy csináljuk, hogy ne tudják meg, vetkőz, ismételte Helka. Azt akarod, hogy tömlöcben sínlődjek életem hátra levő részében? Nem gondoltam volna, hogy ennyire gyáva kukac vagy, mondta össze szemöldökét a lány. De ne aggódj, majd viszek neked minden nap mazsolás kalácsot. Az apród végül kénytelen kelletlen beadta a derekát. Mégsem járja, hogy holmi anyámasszony katonájának tartsa Helka. Na jó, most az egyszer. De csak azért, mert látni akarom Mordizár képét, amikor felemelem a fájtlat és megismer. Mondta is rögvest, kacagni is kezdett, ahogyan maga elé képzelte a kabanás kerekre nyíló szemeit. Így történt, hogy a lovarda felé vezető sétányon a sövények takarásában végül ruhát cseréltek. Helka a hosszú haját két kis foncsikba fogta össze a feje búbján, hogy eltüntesse Csiperke sipkája alatt. Kifejezetten élvezte, hogy felveheti a keresztbe csíkos harisnyákat, és rövid nadrágba bújhat. Csiperke már kevésbé volt elégedett. Nehezen boldogult, bár Helka segítségével végül magára aggatta a szoknyákat és a fodrokat. Így jelentkeztek be az órára, és a lovászmestert sikerült is rászedniük. Semmit nem gyanított. Nem úgy fecske, Helka lova. Egyre csak plüszkölt és rukkapált, amikor a flancos, habos hercegnői öltözékben Csiperke igyekezett a hátára ülni, miközben Helka a másik ló nyergébe pattant. Ajaj, herceg kisasszony, ki tudja, mi lehet ezt a lovat, még valami baj történik, cseréljenek talán helyet? aggodalmaskodott Nónius, mit sem sejtve, hogy valójában Csiperkéhez beszél. Azok ketten viszont tartva magukat a kieszelt tréfához, illedelmesen szót fogadtak. Hanem amikor Helka nyerekbe szállt, rántott egyet a gyeplőn. Fecske nyerítve felágaskodott, aztán, mint a szélvész, elvágtatott. A lovászmester tulajdonképpen megkönnyebbült, hogy nem a herceg kisasszonyt ragadta el a láthatóan megbokorosodott ló, már ahogyan ő hitte. Csiperke azonban kifejezetten aggódott. Tudta jól, szó sincs arról, hogy Fecske megvadult, az csak eljátszotta Helka, hogy kereket oldhasson. Épp emiatt lett nyugtalan az aprót, hiszen sejtette, Helka meg sem áll az erdőig. Viszont azt is tudta, ha most felfedi magát, akkor kiderül a turpisság, így aztán fogait összeszorítva végigcsinálta a feletté unalmas és kényelmetlen lovas magasiskolázást. Abban bízott, hogy majd a táncórán találkoznak. Csak hogy Helka nem ért vissza időben a lovardához. Így amikor Csiperke az óra végén lekecmergett a nyerekből, lélekszakadva rohant a visszhangteremhez, már amennyire rohanásnak lehet nevezni a küzdelmet egy ünnepi hercegnői ruhakölteménnyel. A teremnél aztán szomorúan vette tudomásul, hogy odabent csak egymaga Pipere, a hopmester gyakorolgatja az ünnepi koreográfiát, citromsárga sejemkabátban, budgyos kékfehér rombuszmintás nadrágban és rőtvörös topánkában, szintén Helkára várva. Csiperke nem tudván mit évő legyen, hirtelen ötlettől vezérelve rácsukta az ajtót. Elfordította és magához vette a kulcsot, aztán sietett Helkát felkutatni, még mielőtt másnak is feltűnik, hogy eltűnt. Egyenesen a fák felé vette az irányt. Helka miután kereket oldott a lovas gyakorlatozásról, lassan poroszkálva elérte az erdő szélét. Nem volt könnyelmű. Bár túlzottnak érezte az aggodalmakat, azt azért komolyan vette, hogy nem árt vigyázni. Igaz, hogy már csak egy hét van hátra, de még tényleg nem hercegnő. Nem az úton ment tehát, hanem a mezőn át, és az erdőben sem merészkedett a sűrűbe. Az út közelében maradt, ám a fák takarásában, hogy észre ne vegyék azok a bizonyos félelmetes erdőlakók. És persze ott volt vele Fecske, aki mindenkinél hamarabb észleli, ha baj van, és akár egy táltos pillanatok alatt hazarepíti a biztonságos falak közé.
Kedves gyerekek, ma Nyulász Péter Helka című meséjének negyedik részét hallottátok, melyet Für Anikó mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban az elhunyt egyházfőről, Ferenc pápáról emlékezik meg Deri Lajos atya. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Most azzal kéne folytatnom az elmélkedést, ahogyan minden műsort kezdeni szoktam, hogy folytatjuk az elmélkedésünket a Szent Miséről, de engedjék meg a kedves rádióhallgatók, hogy az elmúlt napok eseményei folytán megszakítjuk egy kicsit ezt a sorozatot, és most Szentatyánkról, Ferenc pápáról elmélkedjünk, akit a múlt héten szombaton kísértek utolsó útjára itt a földön. Erre kért a szerkesztő és a rádió, de önmagam is úgy gondoltam, hogy érdemes volna egy pár gondolatot róla említeni ebben a műsorban. Amikor megválasztották pápává, mindenki egy kicsit fölkapta a fejét, mert számunkra egy kicsit, mintha ismeretlen lett volna. Az olasz származású, argentin, jezsuita szerzetes, bíboros, ki ő? Milyen ő? Az első megnyilatkozásai évekig, mintha egy kis gondot is okoztak volna a katolikus hívőkben, teológusokban, úgy méregettük, vajon milyen pápája lesz ő az egyháznak. Aztán egyre jobban föltárult előttünk az ő személyisége. Meg kell vallani, és erről bizonyára sokszor fognak még beszélni a megemlékező műsorokban, hogy a név választása is döbbenetes volt. Hiszen amikor megjelentés azt mondta, a Ferenc nevet választja, akkor sokan arra gondoltunk, én is be kell vallani, hogy Szavíri Szent Ferenc az ő pápai nevének ajándékozója, hiszen ő volt a jezsuita rend társ alapítója. De hamar tudtunkra hozta, hogy szó sincs erről. Ő a szegényeknek a védőszentjét, Assisi szentjét, Ferencet választotta az ő nevének. Miért döbbenetes ez? Mindig a szegénység volt, és a szegényekhez való odafordulás volt a jellemző az ő életében. Pier Battista Vizzabella, a Jeruzsálem latin pátriárkája meséli el, hogy amikor még bíboros korában járt Argentínában meglátogatni a Buenos Aires bíboros érsekét, akkor döbbenetes élményben volt része, mert kapott egy meghívást, elindult a forgalom az, nem volt valami jó, és elkésett a találkozóról, kicsit idegesen érkeztek oda, próbáltak helyet keresni, parkolót, nehezen találtak, és ekkor megjelent egy egyszerű reverendába öltözött pap, és irányította őket, hogy hova parkoljanak. Ő pedig idegesen mondta, hogy őt várják, és akkor megszólalt ez a valaki, én vagyok a bíboros, hozzám jött. Mindig egyszerűen próbált élni. A személyiségére jellemző az a fajta nyitottság a rászorultak iránt, ami szinte már döbbenetes. Nem is olyan régen mondta, amikor egy börtönbe látogatott, hogy én is lehetnék itt. A Szentatya Magyarországon is többször járt, tulajdonképpen Magyarországon kétszer, de ha hozzávesszük a 2019-es csíksomlyói látogatást, amely a magyarok nemzeti kegyhelye, akkor három találkozója is volt a magyarokkal. 2021-ben az 52. eukarisztikus kongresszuson, majd pedig 23-ban külön magyarországi apostoli látogatáson vett részt, amely Budapestre korlátozódott az ő egészségi állapota miatt. Talán egy kicsit személyes síkra terelem ezt a megemlékezést. Pápává választása után, 2013 óta többször voltam Rómában, augusztusi hónapban helyettesíteni, és többször messziről láthattam őt, amikor szerdánként a szokásos ablakban megjelent, és beszédet mondott, és áldást adott. Mindig döbbenetes érzés volt találkozni vele. A Szentatya fontosnak tartotta az egyszerűséget mindennapi életében, de mindig ragaszkodott egyfajta szokásához. És ez a következő, amit talán személyes emlékként elmondhatok a kedves rádióhallgatóknak. A végrendeletében is megemlíti, hogy idézem szó szerint, azt kívánom, hogy az utolsó földi utam ezen a legősibb Mária kegyhelyen érjen véget, ahová minden apostoli utam kezdetén és végén imádkozni mentem, hogy szándékaimat bizalommal bízzam a szeplőtelen anyára, és hogy megköszönjem neki engedelmes és anyai gondoskodását. Arról a bazilikáról ír, a Santa Maria Maggiore-ról, ahol egy kegykép előtt újra és újra imádkozott a Szentatya. És akkor itt a kapcsolódás az én személyemmel, ha szabad ilyet mondani, és nem tűnik a kedves rádió hallgatóknak dicsekvésnek, mert nem annak szánom. 2000-ben és az előtte levő két évben Rómában tanulhattam. Nem volt egyszerű a tanulás, kellett valami erő. A tanulmányi idő alatt gyakran fölkerestem a Santa Maria Maggiore bazilikát, és imádkoztam egy kegykép előtt, azelőtt a kép előtt, ahol majd a Szentatya is imádkozik. Szükségem volt Mária segítségére a tanulmányaim során. Tőle kaptam meg. A Szentatya is oda ment, és nem csak utazásai, hanem amikor a kórházból kijött, akkor is Máriához ment. Neki köszönte meg, hogy hazatérhet. Összeköt bennünket ez a közös Mária tisztelet, és egy adakozóm jó voltából ezt a képet őrizhetem a plébánián, ennek a másolatát. Engedjenek meg még egy dolgot, egy fontos dolgot elmondanom a Szentatyáról, visszatérve az ő szegénységére és egyszerűségére. Mindenki azt kérdezi általában a dolgokról, mennyibe kerül. A Szentatya a végrendeletében arról beszél, hogy egy jótevő adományából rendezik majd a temetését. Nem került a közösségnek semmibe. És utolsó pénzadományát is, ami egyáltalán a számláján volt, a szegények számára adta. Ilyen volt ő. Hűséges a védő szentjéhez, Assisi Szent Ferenchez, szegényen szolgálta az egyházat. Kedves rádió hallgatók, itt fejezem be a mai elmélkedést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az elmúlt percekben Deli Lajos atyát hallották mai műsorunkban az április 21-én elhunyt katolikus egyházfőről, Ferenc pápáról emlékeztünk meg. A műsor szerkesztője Domán Vivien volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.